Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Mai műsorunkban két olyan edzővel hallhatnak hosszabb interjút, aki több válogatott tanítvánnyal is dolgozik. Először Petrov Iván beszél többek között Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián felkészüléséről, majd interjú következik Szabó Ámossal, aki két paralimpiai bajnok, Papp Bianca és Illés Fanni, valamint Száraz Evelin mestere is. Tartsanak velünk! Egy hónapjuk maradt az úszóknak arra, hogy teljesítsék az olimpiai szintet Párizsra, illetve nemzetükben bekerüljenek a legjobb kettő közé. Az európai versenyzőknek a belgrádi kontinens torna jelenti az utolsó lehetőséget, ugyanakkor addig is lesznek nemzetközi megmérettetések, amelyek több-kevesebb esélyt adnak a kvalifikációra. A Győr válogatottjai közül Sebestyén Dalma és Szabó Szebasztián helye stabilnak számít a válogatottban, és Petrov Iván edző bízik abban is, hogy még csatlakozhatnak további tanítványai is az utazó csapathoz.
Aki már kvalifikált, mint például Sebestyén Dalma vagy Szabó Szebasztián, ők egyelőre még komolyabb állóképességi munkát végeznek. Aki viszont még nem kvalifikált, az már elkezdte a szezon közben a formába hozást, hogy legyen esélyük június 23-áig kvalifikálni az olimpiára. Akár az Európa-bajnokságon, akár a Mare Nostrum viadalokon.
Szabó Szebasztián már korábban biztosította helyét az olimpián. Hogyan építik fel a maradék nagyjából két hónapot, hogy ideális formában legyen?
Ugye először részt veszünk a Mare Nostrum versenysorozaton, Barcelonában, Canetben és Monte Carlo-ban. Ezek még felkészülési versenyek, tehát nem kell ezekre a versenyekre külön készülni. Hát elsősorban a tempószámot, a tempóhozt és a frekvenciát kell megtalálni ahhoz, hogy tökéletes legyen az olimpiai játékokra, az 50 méteres gyorsúszás ritmusa, és főpróbának tekinthető az Európa-bajnokság tulajdonképpen, ami június 23-án ér véget Belgrádban. A tervezzük ugye a váltóindulást, a 400-es férfi gyors váltóban, illetve 50 pillangó, 50 gyors, és az egyéni 100 gyors versenyszámokat. Szerintem nagyon jó felkészülés lesz, és bár egyesek azt mondják, hogy az Európa-bajnokság túl közel van az olimpiához, nekem az a véleményem, hogy ideális az elhelyezkedéssel, a felkészüléshez.
Így gondolja Bob Bauman is, aki ugye Kós Hubertet végül elküldte, elengedte az Európa-bajnokságra, de visszatérve Szabó Szebasztiánra, ő volt az egyetlen, aki Milák Kristófot le tudta győzni néhány héttel ezelőtt Budapesten a Duna Arénában az országos bajnokságon, és bár nyilván az 50 pillangó egy országos bajnokságon nem feltétlenül a legfontosabb szám, ahogy például az olimpiai műsorán nem is szerepel, adott-e ez az eredmény valamiféle lökést a tanítványának, vagy ez csak egy szimbolikus dolog, a sajtót érdekelheti, hogy Milák Kristófot bármely számban bárki is legyőzi?
Én azt gondolom, hogy az úszósport ez egy annyira non-kontakt sportág, tehát az, hogy éppen hányadik helyen végzel egy versenyen, az kizárólag a saját, illetve az ellenfelek teljesítményétől függ. Az, hogy Milák Kristóf ott van a vízben, vagy nincs, az irreleváns ilyen szempontból, de az országos bajnokságra is úgy érkeztünk Szebasztiánnal, hogy egyetlen edzőtáborban nem voltunk előtte, tehát számunkra ez egy felkészülési esemény volt váltókkal és néhány egyéni számmal. Még nagyon sokan ugye edzőtáborból érkeztek közvetlenül a versenyre. Próbálunk a párizsi olimpiára készülni. Én nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget az OB eredményeknek.
Milyen időeredményre lehet képes a tanítványa a reményei szerint 50 gyorson, illetve akár 100 gyorson?
Hát az 50 gyorson van elsősorban a fókusz, én azt remélem, hogy 21-5-nél jobb időeredményt tud majd elérni, és igazából, hogyha 34 tempó alatt tudná teljesíteni a versenytávot, annak örülnék a legjobban, most ezen dolgozunk.
Hogyan lehet ezt elérni? Ugye ez egy speciális technikai feladat is, lehet, hogy egy úszóedzőnek ez többet mond, egy átlagembernek ez a 34 tempó hogyan fogható meg?
Ugye a tempószám az nagyon sok mindentől függ, többek között attól is függ, hogy a versenyzők mondjuk 50 méteres gyorsúszásnál hány méternél törik meg a vizet. A Szebasztián 15 méter környékén szokta megtörni a vizet, 14,5 méternél, így a fennmaradó 36 méterre kell elosztani ezt a 34 tempót, tehát mondhatnánk azt is, hogy méterenként egy tempót tesz meg. Az átlag úszónak, illetve az átlag nézőnek úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy a sebesség az jellemző a tempó hossznak és a frekvenciának a szorzata. Tehát adott hosszúságú tempót milyen sűrűséggel tudjuk végrehajtani. Ez a lényeges, és mi most a tempóhozt ezt növelni szeretnénk, és a frekvenciát is növelni szeretnénk, tehát hogy a frekvencia, a mozdulat sűrűség, a mozdulat gyorsaság ne menjen a hatékonyság kárára. Hát ebből reméljük ezt az 1-2-3 tizedes javulást, ami majd az egyéni csúcsot jelentheti. Annyit elmondhatok, hogy az edzéseken 5 tempóval kevesebbet teljesített ugyanannyi idő alatt, mint az országos bajnokságon, tehát 22-3-as edzés ideje már van 34-es tempószámmal, ami nagyon biztató.
A levegővételt hogyan alakítják? Azért Szabó Sebastian arról is híres volt, hogy talán a riválisainál kevesebb levegőt vesz.
A magyarországi riválisoknál lehetséges, de azért az egy nemzetközi trend, hogy 50 méteres gyorsúszásban nem pazarlunk energiát a levegővételre. Ugye amikor az ember levegőt vesz, az egyrészt megtöri a ritmusát, másrészt pedig a test vonalát, illetve a vízfekvést befolyásolja negatív értelemben. Egy jó 50-es gyorsúszó nem vesz levegőt a versenytáv teljesítése közben, Sebastian is itt fog tenni. Az 50 méteres gyorsúszásban nem fér bele a levegővétel.
A 100 gyorsra hogyan készülnek, ugye ott a váltóban lehet nagyobb szerepe Szabó Sebastiannak?
Igen, ez egy nagyon jó váltó lesz, és nagyon izgalmas, hogy hogyan fogunk összeállni, hiszen Milák Kristóf mellett Németh Nándor, Sebastian, Jászó Ádám, Kós Hubert, Mészáros Dániel is, Szabados Bence, hogy más nem mondjak, jó nevek pályáznak a váltó tagságra. Én azt gondolom, hogy Sebastian egy jó váltóúszó, második vagy harmadik emberként adhat hozzá a lehető legjobb szerepléshez. Azt gondolom, hogy egy 47-tel kezdődő időeredménnyel lennénk elégedettek, hogyha a váltóban ezt teljesíteni az olimpia első napján, és ha mindenki hozzáteszi a magáit, akkor ez a váltó bizony döntőbe is juthat.
Vagyis akár az egész úszóküldöttség jó hangulatát is megalapozhatja.
Reményeink szerint igen.
Sebestyén Dalma előrelépésével mennyire volt elégedett ebben az olimpiai ciklusban?
Abszolút mértékben. Hát egy 97-es születésű versenyzőről beszélünk, aki ugye 26 évesen egyéni csúcsot ért el 200 méteres női vegyesúszásban, ami számára olimpiai álszintet is jelentett. Ő ugyanúgy nem vett részt edzőtáborban az országos bajnokságon megelőzően, tehát neki is egy felkészülési verseny volt az országos bajnokság, és ahogy Sebastiannal, nála is az olimpia előtt az Európa-bajnokságot követően időzítjük a második edzőtáborunkat. Én úgy látom, hogy nagyon motivált, remek formában van fizikálisan. Jók a paraméterei, azt remélem, hogy egy picit még tud majd faragni az olimpián ezen a 2-10-es időeredményen.
Milyen egyébként az ő munkához való hozzáállása?
Az egészen kiváló, ugye ő az úszóedzések mellett egyetemre is jár, a Győri Széchenyi Egyetemnek a hallgatója, tehát egy kiemelkedő szorgalmú versenyzőről van szó, bár azt gondolom, hogy úszósportban nagyon nehéz olyan versenyzőt találni, aki ne lenne kiemelkedő szorgalmú, hiszen ezek a sportolók, akiket látunk a televízió képernyőkön, ezek gyerekkoruk óta nagyon sokszor naponta kettőt edzenek, 10-20 éveket vesznek volna egy-egy ilyen teljesítménybe. De Almának inkább nem a szorgalmát emelném ki, hiszen az mondhatjuk, hogy általános az úszóknál, de az életvitele az nagyon professzionális, és sokat fejlődött az elmúlt években. Minden edzőnek ilyen versenyzőt kívánok, aki ennyire szigorú önmagával szemben és az életvitelével szemben, igazi példaként.
Ez lehet a csúcsolimpiája?
Azt gondolom, hogy igen. Igen, ez lehet a csúcsolimpiája, és hogyha 2010-en belüli eredményt képes elérni 200 vegyesen, akkor ez egy nagyon kellemes meglepetés is lehet, bár pontosan még nem látjuk a mezőnyt, hiszen a kvalifikációs versenyek még zajlanak. Ezt majd június végén, július elején tudjuk belőni, hogy mire lehet elég egy egyéni csúcs az olimpián.
Június 23-áig tart a kvalifikációs időszak, akkor zárul majd a belgrádi Európa-bajnokság is ebben a sportágban. A további tanítványai milyen reményekkel állnak hozzá a következő egy hónapot?
Jakabó Zsuzsanna és Fangli Henriette is az olimpiai kvalifikációt célozzák meg. Ahogy azt már említettem, egy kisebb formába hozás előzi meg az Európa-bajnokságot az ő esetükben. Nyilván megpróbálnak a legjobban teljesíteni ahhoz, hogy bekerüljenek a csapatba. Fangli Henriettának ehhez olimpiai álszintet kell elérnie, Jakabó Zsuzsannának pedig vagy olimpiai álszintet, vagy a legjobb négybe kell beverekednie magát. 100 vagy 200 gyorsan, attól függően, hogy a váltószereplés mit enged meg. Mindegyetten motiváltan készülnek az előttük álló feladatokra.
Az Európa-bajnokságon lehet addig a legjobb forma, vagy akár már előtte is valamikor? Hogyan kalkulál?
Én azt gondolom, hogy a realitás az Európa-bajnokság.
Mekkora esélyt lát egyébként arra, hogy ők ott lesznek majd Párizsban?
Jakabó Zsuzsanna részvétele az kapitányi döntés is lehet, hiszen a váltót a szövetségi kapitány dr. Sós Csaba állítja össze. Fangli Henriette esetében pedig egy fél másodperces javulásra lenne szükség, hogy megúszta az olimpiai álszintet. Hasonló esélyeik vannak. Én azt gondolom, hogy egy jó formába hozzás, betegségek elkerülése mellett elérhetőek ezek az eredmények. Nem ördögtől való azt mondani, hogy van esélyük, reális esélyük van az olimpiai részvételre.
Ha már Sebestyén Dalma kapcsán említette az életmódot, milyen tényezőkre volt szüksége Jakabó Zsuzsannának, hogy így, ne titkoljuk, 30-on felül is tudta állandósítani a formáját, a teljesítményét, és évről évre azért mindig vannak kiugró időeredményei.
Hát én azt gondolom, hogy a hozzáállása az teljes mértékben professzionális, és az az alázat, amivel a munkájára tekint, az úszásra, illetve a hivatására, az tényleg példaértékű valamennyi fiatal úszó, feltörekvő versenyző számára. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a versenyzők, azok tisztázzák magukban, akár sikert érnek el, akár kudarcot, hogy bár nagyon fontos része az életnek az úszás, azért nem minden. Hogyha mondjuk sikeresek, akkor ne gondolják azt, hogy ezek a sikerek túl magasra emelték őket. Tehát Zsuzsanna akármilyen eredményt ért el, hiszen ő már bőven 20 fölött jár Európa-bajnokságokon a szerzett érmek számában, mindig két lábbal a földön tudott maradni, és nem gondolta azt, hogy őt emiatt bármi megilleti, bármi különleges bánásmód. Erre mindig hivatásként, munkaként tekintett, és így is végzi a dolgát, kilengések nélkül, allőrök nélkül. Szerintem ez a kulcs, mindemellett persze a sportág szeretete sem árt, hogyha valaki mondjuk 20 éven át szeretne tagja lenni a nemzetközi elitnek.
Fangli Henriettára az elmúlt hetekben az országos bajnokságon figyeltek fel elsősorban a szurkolók. Megdöntöttek Kovács Ágnes Sydney olimpián úszott 24 éves magyar csúcsát is. Mekkora potenciált lát a marosvásárhelyi születésű versenyzőben?
Hát a fizikum az egészen kiemelkedő, nagyon jó fizikális adottságai vannak. Én azt gondolom, hogy az állóképességében még rejlenek tartalékok, de nagyon keményen edz, hogy eléri a célját. És nagyon fiatal versenyzőről van még szó. Azt gondolom, hogy bőven van még benne előrelépés, tehát nem hiszem, hogy ez lesz az ő utolsó országos rekordja.
Mennyire lehető adott esetben egy olyan versenyzője is a magyar úszósportnak, aki átlendíti a magyar úszást azon az időszakon, amely azért nem a mellúszó sikerekről szólt?
Igen, ezt sokszor hallja az ember, hogy nem jók a magyar úszóedzők, vagy nem jók a magyar úszók, vagy esetleg ez egy genetikai kérdés lenne, hogy nálunk nincsen mellúszó. Azért ezt tudnia kell minden szurkolónak, hogy mi egy nagyon pici ország vagyunk, tehát 10 milliós országból az, hogy nincsen világklasszis mellúszónk, azért az nem azért van, mert tragikusan gyengék vagyunk, tehát ez a normalitás. Ha körbenézünk a körülöttünk lévő országokban, hát ott jellemző módon pont semmilyen úszástemben nincsen kiemelkedő úszó, nálunk pedig van világbajnok hátúszó, világbajnok pillangóúszó, világcsúsztartó vegyes úszó. Nehéz lenne felsorolni, hogy hány klasszisunk van. Ugye most éppen nincsen mellúszó, de amíg mondjuk Gyurta Dániel volt 2012-ben az olimpiai bajnok, akkor mondhattuk volna, hogy hát csak idézőjelben mellúszó olimpiai bajnokunk van. Előtte pedig Ütler Károly, Kovács Ágnes, Rózsa Norbert, Szabó József, és hát még sorolhatnám vissza Székely Éváig a nagyszerű mellúszókat, akik olimpiát nyertek. Ez nem egy tünete a magyar úszósportnak, mindössze azt kell ennek a jelenségnek az értékelésekor figyelembe venni, hogy mi egy nagyon pici úszó nemzet vagyunk, akinek minden eredménye az erőn felüli. Nem a hibákat kell pelengére tűzni, hanem az eredményeket kell megsüvegelni és méltatni.
Fangli Henriettára visszatérve, nyomás, teher vagy inkább felelősség rajta és az edzői stábon, hogy egy ilyen tehetség önökhöz került?
Hát én azt gondolom, hogy a nyomás az talán az lehet, amikor valaki családjáért küzd a túlélésért, mondjuk Kelet-Ukrajnában. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy Henriette itt van, és minden megpróbálunk neki adni, hogy az álmait valóra váltsa. Ez nem teher.
Győrött, hogyan dolgoznak együtt válogatott úszók? Hogyan dolgoznak együtt a tanítványai? Milyen hatással vannak egymásra? Mennyire tudnak adott esetben segíteni egymásnak, hogyha bárkinek adódik valamiféle problémája?
Győrben egyrészt van egy nagyon jó edzői stáb, ugye Petrov Árpád, Sebestyén Balázs, Balogh Gábor, Gici Mátyás, Masler Edit, Varjú Katalin. Nem is akarok belemenni a nevekbe, még a végén valakit kihagyok. Nagyon szép létszámú az edzői stáb, és hát munkamegosztással tudunk közösen dolgozni. Nem ritkán van olyan helyzet, hogy egy hétvégén akár 4-5 különböző versenyre, különböző eseményre is el kell jutnunk. A ifjúságú serdülő felnőtt korosztályokban ez csak csapatmunkával megoldható. Kollégák nélkül nem menne ez az egyesület. Hogyha csak egyedül lennék, vagy csak a testvérem lenne például, akkor biztos, hogy nem tudnánk egy ilyen nagy klubot menedzselni.
Petrov Ivánt, a Győr edzőjét, többek között Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián mesterét hallották. A paralimpiai bajnok Papp Bianca olyan magas szintet képvisel, hogy ezt nem szabad mindig elvárásként támasztani vele szemben. Mondta az Inforádiónak mestere Szabó Ámos, aki mellette felesége, a szintén paralimpiai bajnok Illés Fanni, valamint Száraz Evelin edzéseit is irányítja. A riporter Kalapos Mihály.
Hogyan értékeli a madeirai Európa-bajnokságot azt kapta, amire számított?
Ha őszinte választ akarok rá adni, akkor mindenképpen az a válasz, hogy nem. Egyébként pedig ugye három sportolóról beszélünk, tehát mind a hármuknak más az útja. És ebből a szempontból ez egy összetett kérdés, amire egy picit elemzősen kell, hogy válaszoljak. Kezdjük akkor mondjuk Száraz Evelinnel, aki úszott egy meglepetés bronzérmet 100 gyorson, és úszott egy ezüstérmet a főszámába 100 mellen, és a többi versenyszáma, a kiegészítő számai is jól sikerültek, tehát ő nagyon közel úszott az egyéni csúcsaihoz, ami akár a korából adódóan is elvárható volt, de még a felkészülés ezen szakaszában ez semmiképpen sem predesztinált, tehát ő kifejezetten jól teljesített. A Fanni pedig ugye egy számos úszóként 100 mellen szerintem nagyon-nagyon jót úszott, kicsit jobbat is úszott, mint vártam. Itt az adja egy picit ugye ezt a ferde tükröt, hogy az olasz lányt, a nagy ellenfelét bele is hajszolta egy óriási egyéni csúcsba, tehát ők azért nézegetik egymást egy ideje, meg ugye amióta a Fanni visszatért, fokozatosan javul, és a Fanninak az egyéni csúcsa lényegesen jobb, mint az olasz lányé, így neki van érthető módon az ő szemszögéből egy félnivalója. A Fanninak meg fel kell magát szívni egyre jobban, hogy utolérje, és adott esetben Párizsban le is tudja majd győzni. Úgyhogy ez a folyamat jó úton halad, jól úszott, de még nagyon sok munka vár rá a következő időszakban, az is biztos.
Még mielőtt Papp Biancáról beszélne, ugye itt azért van szó mindkettőjük esetében a 100 méteres mellúszásról is, mert hogy más sérültségi fokozatban van Illés Fanni és Száraz Evelin.
Így van, tehát ugye itt a kategóriák vannak, és ők nem egy kategóriában versenyeznek mellen, úgyhogy azért tudunk beszélni külön versenyekről, úgymond, mert a Fanni SB4-es kategóriában, az Evelin pedig SB6-os kategóriában versenyez.
Papp Bianca?
Vele kapcsolatosan annyit kell tudni, hogy ő neki nagyon-nagyon magasan van a mérce. Tehát, hogy ahova ő felúszta magát erre a világszinten is magas kiemelkedő szintre, azért azt nagyon nehéz tartani. És itt mindig is óvaintettem bárkit attól, hogy Papp Bianca eredményessége az kötelező és elvárható legyen. Nem az. Nem az, mert nem lehet akár egy évtizeden keresztül is olyan magas szinten teljesíteni. Hullámvölgyek mindenképpen kellenek, hogy legyenek. És hát ha ennyi a hullámvölgy, akkor azt aláírom, itt inkább volt egy mentális rész, amit valahogy bevonzott magának, azt nem tudom miért, már beszélgettünk erről, de teljes mértékben rányomta a bélyegét a teljesítményére, meg az eredményességére. Ez főleg a verseny elejére volt igaz. Borzasztóan izgult, kapkodott, vegyesen vizet nyelt, úgy úszta végig a távot, gyorsan igazából nem tudta felvenni a versenyt, vagy nem is akarta, azt mondta, nem volt benne annyi tűz, és a 200-as számára már lényegesen jobban teljesített, az már olyan biancás teljesítmény volt, de itt mindenképpen tanulni kell, legfőképpen önmagától, hogy a nagy versenyeken ez többet ne forduljon elő, hogyha valamilyen rés keletkezik az önbizalmán, és ezt ilyen szinten le tudja magát húzni a mélybe, akkor nem fogja tudni kiadni a 100%-ot, az pedig megmutatkozik, az nem lesz az ő valós és reális tudása.
Azért ezzel együtt is ugye szerzett egy-egy aranyat, ezüstöt, bronzot, 100 háton győzött, 400 gyorsan lett második, és 200 vegyesen harmadik, tehát azért ezt sokan elcserélnék vele.
Igen, ezt említettem, hogy ezt sokan elcserélnék, de ugye ő nagyon magasra tette a lécet. Ezt nem nevezhetjük eredménytelen szereplésnek, mert nem is az. Én inkább a szakmai részét fogtam meg, hogy abban voltak hiányosságok, a teljesítményleadásban, az adott futamokban mennyit hibázott, hogyan úszta le. Nyilván az is változtatott volna a végeredményen, de itt, ebben a szakaszban számomra ez a végeredmény egy picit másodlagos volt, mert azt akartam látni, hogy versenyhelyzetben hogyan teljesítenek, és nekem mindenképpen a szemem előtt a Párizsban.
Miként építhető fel a párizsi útig hátralévő nagyjából 3 hónap?
Hát igazából azt gondolom, hogy edzettségi szinten nem állunk annyira rosszul, bár egy edző szájából ez nagyon rosszul jön neki, főleg az enyémből, aki szinte soha nem tud elégedett lenni, állhatnánk jobban is, meg szeretném, hogy álljunk is jobban, úgyhogy most itt egy picit gyűrkőzünk azért ezzel a felkészüléssel, inkább mentális téren. hogy nekem is figyelni kell, mennyire tudom azt a terhelést adagolni, vagy mennyire tudom megemelni, mert ha már átlépünk abba, ami nem hasznos, akkor csak befásulnak, kiégnek, és nem lesznek terhelhetőek. Tehát ezt mindenképpen el kell kerülnöm a következő hetekbe, hogy ők olyan fázisban legyenek, hogy azokat a specifikus feladatokat, amiket kapnak, azokat meg tudják jól oldani. Hát ez nehéz, mert itt ugye mentális, fizikális tényezőket kell közös nevezőre hozni, semmiképpen sem könnyű, de van egy receptünk, ami eddig működött, azt gondolom, én hiszek benne, és szerintem ők is, hogy ez továbbiakban is működni fog. Úgyhogy van feladat előttünk bőven, de azt kell mondjam, hogy megszoktuk, hogy sok a munka.
Miben tér el egyébként, és miben hasonlít egy paraúszó munkája az épp versenyzőkétől, és egyáltalán az edző feladata mennyiben bővül ki?
Semmiben nincs különbség, hiszen ugyanúgy emberekkel dolgozik az edző, csak lehet, hogy valakinek egy-egy végtagja rövidebb, tehát hogy más születési rendellenességgel született sportoló, ugyanolyan, mint az épp, hiszen ugyanúgy dobog a szíve, ugyanúgy van keringése, ugyanúgy tudom terhelni. Tehát itt ebben nincsen különbség, még időben sem, hiszen ugyanazt az idősávot edzik le, esetenként néha többet is, mint az épp társaik, úgyhogy ebben semmiképpen sincsen különbség a mentális részben. Hát adott esetben lehetnek érzékenyebbek, de hát ez kire nem igaz, és ugye az edző szerepe kérdésből adódóan, hogy miben módosul, hát ebben a felgyorsult világban szerintem már alapvetően módosult egy pszichológus, pedagógus, mentor, ötvözetévé avanzsáló emberré, aki egyébként természetesen szakember, tehát hogy egy olyan támaszt kell nyújtani ezeknek az élsportolóknak, egy olyan hitet kell adni, egy olyan célt, hogy végig tudjanak menni az úton, mert azt gondolom, hogy ez azért évről évre, vagy ciklusról ciklusra egyre nehezebb. Sűrűbb a mezőny, valahol mindig erősödnek ezek a kategóriák, most épp vagy parasportról beszélünk egyaránt, ez mindig erős és mindig nagyon nehéz. Tehát aki fölér egy olimpiai dobogóra, az mindenképpen az életének egy nagy részét adta azért az eredményért, úgyhogy ezért dotálja is őket az állam, tehát hogy megkapják úgymond a jutalmukat, de nagyon sok úgymond ára van. Tehát az éremnek van egy másik oldala is, mert ezek az emberek tényleg az életüket adják ezekért a teljesítményekért, meg eredményekért.
Mennyire volt ebben az olimpiai ciklusban gyakori az újratervezés, akár egészségi okokból is?
Hát ez általában szinte mindig rendhagyó módon működik, de ez a tényező is szinte állandóra vehető, mert ha arra gondol, hogy szakmai újratervezés, akkor azt is mindenképpen egy edzőnek a szem elé kell tenni, hiszen folyamatosan meg kell újulni, és kell új impulzusokat adni a versenyzőnek, hiszen akkor fog tudni kibillenni abból a komfortzónájából, akkor tudom kibillenteni, hogy adott esetben javítsak az egyéni csúcsán. Ha a sérülésekre gondolunk, az pedig bármikor előjöhet, és mindegyik élversenyzőmnek sajnos van olyan sérülése, amivel együtt él és dolgozik. Ez már abból is adódik, hogy mondjuk egy 10 évnél hosszabb pályafutásnál szinte normális, hogy valamilyen váll, csípő, láb, egyéb problémái, nehézségei vannak a sportolónak. Hát az élsport ezen a szinten semmiképpen sem egészséges, ezt tudjuk, de nem is azért csináljuk, tehát ebbe ők nem fognak belehalni, viszont a fájdalomtűrő küszöbük magasabb, és adott esetben többet elbírnak, mint az átlag, de normálisnak persze semmiképp nem nevezném azért ezt.
Milyen célokat lehet megfogalmazni Párizsra?
Közel kell teljesíteni az egyéni csúcshoz. Én egy analitikus edző vagyok, tehát az ő ellenfeleit ismervén, abból, hogy ők mit tudnak, hogyan teljesítettek az adott évbe, abból is lehet számolni, és számolok is, hogy mik azok, amikre külön speciálisan rá kell készülni, mert a végeredményt ez nagy mértékben befolyásolja. Az olimpián, illetve a paralimpián ott nem feltétlen az egyéni csúcs a cél, ott a mellettünk levő pályát kell megelőzni, de ennek egymillió összetevője van. Úgyhogy alapvetően én a teljesítő képességük határára szeretném eltolni őket Párizsba, aztán az, hogy sikerül, nem sikerül, az majd eldől. Ha ez sikerül, akkor egy nagyon-nagyon sikeres paralimpiának nézünk elébe. Ha csak megközelítjük, akkor nyilván nehezebb, de hát nem abból a fából faragtak minket, hát kemény magyar emberek vagyunk, úgyhogy meg fogjuk tenni a tőlünk telhető legtöbbet. Ha hasonlóan sikerülne, mint a Tokió, azt mindenképpen aláírnám már most.
De nem elképzelhetetlen, ugye, hogy mind a hárman éremmel térjenek haza, sőt, Papp Bianca akár több éremmel.
Igen, ha már így mindenképpen az érmek számát vagy színét szeretnénk, akkor igen, a BIA-ban van több érem is. 100 háton én azt kimerem mondani, hogy mindenképpen a címvédés az, amit a szemünk elé tűztünk, és ott van még két nagyon erős száma, ahol hát bármi lehet, és próbáljuk a bármiből a legjobbat kihozni. Fanninál szintén nem félek kijelenteni, hogy a címvédés lehet a cél. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon nehéz út, amin ő elindult, és szépen lépdel a cél elérése felé. Még van ez a néhány hét munka, amire nagyon nagy szükség van, de én hiszek abba, hogy ez a legvégére össze fog állni. És bízom benne, Isten úgy adja, sikerülni is fog. Az Evelynnél pedig egy nehezebb rész van, hiszen ott a tengeren túliak dominálnak abban a kategóriában, tehát egy Európa-bajnokságnál ezt nagyon nehéz lemérni, akkor neki több kínai, japán, tájföldi, meg amerikai ellenfele van. Arra nehezebben látok rá, hogy ott most ők hol tartanak, mert tényleg vannak zárt versenyrendszerű nemzetek, és ott nem tudjuk, hol tartanak, de világranglistából tudunk mindenképp kiindulni. Ott én azt gondolom, hogy az Evelynnek nem realitás az éremszerzés.
Szabó Ámost többek között az egyaránt paralimpiai bajnok Illés Fanni és Papp Bianca mesterét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.